Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a propaganda témakörével foglalkozunk, és igyekszünk minél többféle oldalról megvilágítani ezt a jelenséget, eseménysort, megközelítést. Most zenei vizekre elvezünk, hogy ilyen képzavarral érjek rögtön itt az elején, és popzenéről és populáris kultúráról lesz szó. Barna Emília szociológus és populáris zenekutató, a BMS Szociológia és Kommunikáció Tanszékének a docense a vendégem, amit nagyon szeretettel köszöntök.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Azt hiszem, hogy a popzene és általában a popkultúra viszonya a mindenkori hatalomhoz, az egy sokak által, nem tudom, hogy sokak által vizsgált, de egy sokak által érdeklődéssel követő terület. Elmondható az, hogy alapvetően az új kulturális irányzatok azok picit ilyen lázadásból a fennálló rendszerrel szemben fogalmazzák meg magukat, ha lehet így általánosítani?
Igen, hogyha megnézzük a populáris zene, tág értelemben vett populáris zene történetét, akár azt a, hát azért a legtöbbek által szerintem jól ismert idővonalat, ahol így a rock and roll születéséről
felvázolhatjuk itt az elején, hogy el tudjuk helyezni.
Nem akarok semmiképpen egy ilyen a populáris zene történetet itt elmondani, mert nyilván hogy annyi féle történet van, ahány féle szempontból nézzük, ugye földrajzi szempontból is, tehát hogy semmiképpen nem akarom azt sugallni, hogy a rock and roll születésével indult a populáris zene, csak mint így talán ez a nyugati és a globalizált popzene kiindulási pontjának.
Először ez ugrik be valószínűleg.
Igen, valószínűleg a legtöbb hallgatónak először ez ugrik be, és akkor itt rögtön egy olyan zenei irányzatról van szó, ami hát így a blues, illetve a jazz révén, és aztán abból tovább fejlődve egyébként független zenei, tehát az USA-ban független zenei stúdiók, illetve kiadók közvetítésével a fekete zenészekhez és zenei hagyományokhoz, és ahhoz a dominált pozícióhoz, ugye történeti pozícióhoz kapcsolódik, ami az övék, és akkor az ebből fakadó hát lázadás, vagy legalábbis ennek a pozíciónak az artikulálását köthetjük ehhez a zenei irányzathoz, és aztán gondolkodhatunk, és most tényleg csak néhány kiragadott példát mondok, de hogy akár a punk, akár a hip-hop, ugye ezek is egy-egy meghatározható társadalmi csoport valamilyen szempontból jogfosztott, vagy hátrányos társadalmi helyzetű, akár hogyha a brit munkásosztálybeli fiatalokra gondolunk a punk esetében, akik pont egy ilyen nagy gazdasági leívelésnek a közepén, munkanélküliség közepette artikulálják a jogos dühüket.
Sok színes bőrű azért a punk környékén.
Az egy fehér műfaj. Igen, egyébként vannak, vagy voltak is, és vannak ma is fekete punk zenekarok is, de igen, de nem az a... Tehát, hogy az egy kimondottan ilyen fehér munkásosztálybeli műfaj. A hip-hop viszont pont, hogy az amerikai nagyvárosi, ugye New York, Bronx, Brooklyn fiataloknak a megint csak egy ilyen számkivetett és hátrányos helyzetű pozícióból, de a kreativitáson keresztül kifejezett lázadás és alkotás. Tehát, hogy végig kíséri a populáris zene történetét valóban a társadalmi lázadás és ellenkultúra, de közben majd gondolom, hogy rátérünk arra is, hogy azért ez mindig átfordul valami másba.
Persze, hogy rá fogunk térni. Azon gondolkozom még, hogy a rock and roll, ahogy én ismerem, vagy a kezdetei, így próbálom felidézni, azért ott nem annyira számkivetett emberek jutnak elsősorban eszembe, hanem praktikusan öltönyös, jól fésült fiatal emberek, akik különösen fehérek is.
Igen, és különösen azok, akik ugye elsőként lemezszerződéshez jutnak, és aztán akiknél pedig a profit landol, azok különösen öltönyös és leginkább fehér üzletemberek. Igen, természetesen.
Erre egyébként az előbb is megütötte a fülemet, és akkor térjünk is ki rá, hogy rögtön az első meghatározások között behoztad a kiadókat, igen, mint akik a biznisz csináló, igen, részei ennek a dolognak. Ők hogyan illeszkednek abba a képbe, és akkor nyilván lehet, hogy pont ez a legnehezebb kérdés az egész téma kapcsán, amiről beszélgetünk. A business model, a kiadók, és ennek a fajta, hát ellenkultúra, nem tudom mennyire hívjuk így, lázadásnak a becsatornázása egyszerre hogyan működik ez?
Hát igen, tehát hogy ez egy abszolút kettős szerep olyan szempontból, hogy egy részről ugye ahogyan belépnek a kiadók és terjesztők a képbe, akkor egy részről ezek a kulturális mintázatok, termékek, stílusok eljutnak egy szélesebb közönséghez, és ilyen értelemben mindazok azok az értékek, vagy gondolatok, vagy az a lázadás, vagy azok az érzetek is eljutnak, amit képviselnek. Ugyanakkor nyilvánvalóan itt, tehát hogy ez egy üzleti viszony is, és ezek az üzleti szereplők elsősorban a profitban érdekeltek, és ez azt is eredményezi, hogy egy idő után igazából ez a... Tehát, hogy a stílus az rögzül gyakorlatilag stílusként, és ez a jelentés az így egy idő után elveszik, és olyan értelem, vagy úgy értem ezt, hogy stílusként rögzül, hogy tulajdonképpen recepté válik, tehát van ez a folyamat, amit hát még a frankfurti iskolából Theodor Adorno, mint standardizáció írt le, ami az úgynevezett kultúriparban történik, hogy ugye a kockázat csökkentése érdekében, ugye minél biztosabb sikerre törekedve, tulajdonképpen így megvannak azok a formulák, amik működnek, ez nyilvánvalóan nem csak a zenében, hanem a filmiparban ugyanígy, vagy a könyvkiadásban ugyanígy, és hogy onnantól kezdve, hogy ezek egy ilyen kicsit kiüresedett forma jegyé válnak, onnantól kezdve pont ez az élő társadalmiság az egy kicsit kiveszik mögül le. Ez az egyik probléma, hát a másik probléma az, hogy ezt tudjuk kutatásokból, hogy egyébként tényleg elképesztő kizsákmányoló módon működtek a legtöbb esetben, például a rock and roll kapcsán is ezek a kicsi független kiadók is, és azok az üzletemberek, akik ezeknek az élén álltak, tehát a legtöbb esetben azok, még azok a prominens fekete zenészek, akiknek a neveit ma is jól ismerjük, és alig kerestek ebből valami.
Szerintem valószínűleg ez még bonyolultabb most a digitális streamelt Spotify korban, ez a kié a profit, szerintem mehetünk majd ebbe az irányba is, de előbb még visszatérnék erre, ez amit az előbb mondtál a standardizáció kapcsán, ezt picit úgy fordítottam le magamba, hogy tényleg alűrökké meg gesztusokká válnak, igen, mondjuk a gangster fellépés, meg egyáltalán éppen ami a trendy.
Igen, 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 például ez. Igen, tehát hogy ezt például Dick Hebdige szubkultúra, ő az egyik legismertebb a klasszikus brit szubkultúra kutatás vonalából egyik legismertebb szerző.
Ne nyomjuk össze a hallgatókat, én sose hallottam, de nyilván ő akkor a második legismertebbet még annál is kevésbé. Tehát mit mondott ő?
Igen, neki 78-ban jelent meg egy szubkultúra, a stílus jelentése című könyve. A teljes könyv az nincs meg magyar fordításban, de bizonyos...
Eddig.
Igen, de bizonyos fejezeteket lehet olvasni, például a Replika folyóiratban, amiket lefordítottak korábban magyarra, de hogy ő az inkorporáció fogalmával írja le ezt a folyamatot, és akkor ennek az inkorporációnak, tehát bekebelezésnek tulajdonképpen több síkjáról beszél egyrésztről, és akkor itt jelenik meg ez az ilyen formai kiüresítés is, tehát ő tulajdonképpen azt mondja, hogy a punkkal foglalkozik a legtöbbet, illetve korábbi 60-as évekbeli stílusokkal, mint a mod, vagy a rocker, nem tudom, hogy ez a rocker, az talán ismerős.
Talán, de, mit hallottam volna.
De egyébként ma is vannak még modok is, akik legalábbis őrzik ennek a szubkultúrának az emlékét. De a legtöbbet a punkkal foglalkozik, és akkor olyan példái vannak, hogy például már 1977-ben, ami gyakorlatilag egy-két évvel van a Sex Pistolsnak a megjelenése után, vagy Londonban. Igen. És akkor nem csak az történik, hogy a Sex Pistols leszerződik az EMI kiadóval, ami akkor az egyik legnagyobb lemezkiadó, bár sokáig nincsenek ott, mert aztán dobja őket a kiadó, de hogy a 77-ben a Cosmopolitan magazin közöl egy, vagy bemutat egy divat kollekciót, ami a punk stíluson alapul, és akkor az a szlogen, hogy to shock is chic, tehát hogy sok van ugye sikkes, és akkor ez egy ilyen példája, hogy na, hát ez lesz már ilyen rövid időtávon is a punk stílusból.
Ugye eljutunk oda, hogy akkor megint a saját nyelvemre lefordítsam, ugye ez az a fajta ilyen, hát hívjuk most nyavajgásnak, amikor mondjuk a tankcsapda rajongók azt mondják, hogy a régi tankcsapda az még jó volt, de most már elkomercionalizálódott, és igazából minden, mert ugye azt mondod, hogy amikor eljut a széles néprétegekhez, ugye ezért hoztad be a kiadókat, meg igen, egyáltalán ezt a kereskedelmi részt, akkor ugye vagy felhigul, vagy pedig, amit biztosan lehet mondani, hogy az ős rajongók azok úgy érzik, hogy elárulták őket, igen, vagy beállt a sorba.
Hát ez így volt már a Beatles-el, és igen, amikor Londonba költöztek, akkor a helyi liverpooli rajongók ugye fel voltak háborodva, hogy akkor őket most itt elárulták, és ott hagyták, pedig hát ők voltak az eredeti kemény mag.
Vagy egy hasonló horderét mondjuk, amikor a Kispál ugye a Csini babát leforgatta, vagy adta hozzá a nevét, igen, akkor is igen, az igen volt, hogy mi lett az alternatív
világból. Hát gyakorlatilag igen, az összes zenekar, illetve előadó, aki valamiféle, tehát ugye egy ilyen organikus közegből indul, annak valószínűleg meg kell ezzel küzdeni akkor, amikor egy magasabb szintre emelkedik.
De ezzel ugye támadják őket, a régi rajongók mindig, de okvetlenül együtt jár ez azzal, hogy egyébként ők tényleg gesztust tesznek a kereskedelmi média felé, vagy kompromisszumokat kötnek, vagy ők egyébként maradhatnak önazonosak, és azt még, hogy ugyanazt játsszuk, amit eddig, csak többen szeretik.
Hát erre különböző példák vannak, tehát illetve a mozgás, az érdekes, hogy az hogyan változik például a digitalizációval, hogy mekkora mozgástere van egy előadónak. Tehát azt gondolom, hogy talán a korábbi, és ezt most úgy értem, hogy a digitalizáció előtti lemezkiadó struktúrában, ott ugye jóval kevesebbeknek adott meg az a lehetőség, hogy egyáltalán szerződéshez jussanak, és akkor viszont hát most nem feltétlenül Magyarországon, ezt inkább úgy értem, hogy így a populári zenének a centrumában, az USA-ban, vagy az Egyesült Királyságban, vagy Nyugat-Európában. Azért jelen, tehát hogy egyre standard szerződések voltak, és ezek úgy eléggé megkötötték az előadók kezét. Hatalmas erőforrásokat is kaptak legalábbis a nagy kiadóktól, a zenekarok, ugye stúdiót, profi személyzetet, tehát hogy mindenféle segítséget, illetve erőforrást, anyagi és tudásbeli erőforrást is, viszont cserében azért többnyire ők már, mint hogy a cég kontrollálta a megjelenést, nem tudom, egy albumnál mondjuk a zeneszámoknak a sorrendjét, azt is, hogy mondjuk a refrén az mikor következzen.
Nagyon vártam, hogy ugye tartalmi dolgot mondasz, és nagyon kerülted azt, hogy ugye azt mondd, hogy mondjuk a szövegben, vagy a zenében.
Hát azt is egyébként, tehát hogy azért igen, mondjuk egy producer abszolút abba is beleszólt, vagy akár a kiadó, tehát hogy tulajdonképpen akár cenzúraként is működött, és hogy ehhez képest most azáltal, hogy a digitális platformokon, bár az egy nagyon nagy leegyszerűsítés, amit azért még ma is sokat hangoztatnak, hogy akkor így gyakorlatilag közvetítő nélkül lehet érvényesülni, mert hogy minimum egy digitális terjesztővel azért egy profi előadó leszerződik annak érdekében, hogy akkor az így kezelni tudja a jelenlétét a különböző platformokon, és mindenféle stratégiákat találjon ki neki. De hogy tehát, hogy nagyon sokféle egyéni út létezik, és sokkal inkább a kezében tudja az előadó tartani azt, hogy akkor ő milyen utat követ. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell viszont más dolgokhoz igazodnia, mert pont amiatt, hogy akkor hát itt saját magának kell a közönséget építeni, például a közösségi média jelenlétét is ugye saját magának kell kezelni, és nagyon-nagyon sokat kell vele foglalkozni, ami hát már egy kompromisszum, nem feltétlenül a zenei tartalom szempontjából, de hogy például ugye a munka és életkörülmények szempontjából.
Hát ezen gondolkozom, hogy ez egy kommunikációs podcast akar lenni, tehát hogy igazából egy stáb igény, aki ért ezekhez a közösségi média beli eljárásokhoz, az szükséges, nyilván abszolút hozzáteszi az ember, igen, hogy igen, de nincs annyira kiszolgáltatva, mert ha nekem öt olyan szabadúszó beszállítón van, aki ebben segít, az nem ugyanaz, mint hogy én függök a kiadónak az teljes stábjától, de hát ugyanúgy kell hozzá egyfelől szakember, másfelől pedig nyilván olyan szükségszerűségekre vagy kényszerekre is gondolhatunk, hogy a első 30 másodpercben valaminek kell, hogy történjen, van, vagy az első 5 másodperce, függetlenül attól, hogy ő egy 40 perces halk zenejával indította volna így azt
van
a műsort.
Igen, tehát ugyanúgy vannak kényszerek, egy kicsit más fajta kényszerek, és más honnan, több helyről.
Volt egy ilyen elmélet, ami még valamennyire tartja is magát, pont ugye a hosszú faroknak az elmúlásáról, vagy nem elmúlásáról szól egy vita, ami ugye az én értelmezésemben valami olyasmit jelentene, hogy ugye mindenki elfér a nap alatt.
Igen.
De nem.
Hát igen, nyilván elférni elfér, de az, amit hát annak idején még ennek az elméletnek, vagy fogalomnak a kitalálója Chris Anderson leírt ebben a könyvben, illetve először egy blogbejegyzésben 2004-ben, tehát gyakorlatilag már több mint 20 évvel ezelőtt, hogy az a fő különbség a digitalizáció előtti lemezboltok, vagy könyvesboltok, tehát ugye azok a felületek, ahol találkozunk a kulturális termékek és a digitális platformok között, hogy mondjuk úgy nevezi ezt, ugye, hogy véges polchely, hogy egy lemezboltban, vagy egy könyvesboltban csak annyi terméket látunk, amennyi ott fizikailag elfér. Ehhez képest egy streaming felületen mondjuk potenciálisan bármire rá tudunk keresni, de részben ez a kulcs, hogy rá kell keresnünk, viszont az interfész, tehát a felület, amit látunk, amikor bejelentkezünk, az ott is ugyanúgy szelektált, sőt gyakorlatilag még lehet, hogy kevesebb dolgot tudunk ugye elsőre megtalálni, mint egy
hát meg előválogatnak van, nekünk,
és
ugye?
És előválogatnak nekünk, igen, tehát playlisteket hallgatunk, amiket hát részben humán kurátorok, de ők is algoritmusok, vagy mindenféle szoftverek segítségével egyébként, amit viszont már algoritmusok alapján állítanak össze ezek a programok, részben pedig ugye teljes mértékben gépi válogatású listákat hallgatunk, igen, és ez szelekció.
Ez a Krízisek és pofonok a popkultúráról, popzenéről és a következő etapban mindjárt a propagandáról is beszélünk. Barna Emília a vendégem, populáris zenekutató, és azonnal jövünk.